Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a műsort, és az ügyvédi pálya kihívásairól, aktuális szakmai kérdésekről beszélgettünk eddig, illetve most, ami jön, a visszaélés bejelentő rendszerek, amelyek a munkai zaklatás, a cégen belüli lopás, nyilvántartások vagy dokumentációk kétes kezelése ügyében nyújthat megoldást. Továbbra is Párkányi Rita ügyvéd, a KCG Partners ügyvédi társulás partnere a vendégem, és akkor beszéljünk is ezekről a visszaélés bejelentő rendszerekről, de jura és de facto, tehát hogy ugye azt tudjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács még 2019-ben elfogadta ezt az irányelvet, de 2021 az, amikor ez nálunk a gyakorlatban is már lecsapódik. Mi változik, és mikortól lesz ez kötelező számunkra?
De jure, tulajdonképpen Magyarországon 2014 óta van jogszabály, ami szabályozza ezeknek a visszaéléseknek a bejelentését, illetve a visszaélés bejelentési rendszert. Azon 10 EU-s ország közé tartozunk, ahol legalább jogszabályi szinten ilyen létezik. A mostani uniós irányelv célja pont az volt, hogy minél több országban ezt létrehozza, és egységes gyakorlat alakuljon ki. Az, hogy de facto ez hogy működik, az azért meg már egy nagyon más kérdés. Olvastam felméréseket, hogy azért bizony a cégek 80%-ánál nem igazán működik. Ugye jelenleg ez nem kötelező, de ha kötelező is lesz, mindjárt mondom majd, hogy mikortól, mert ez az egyik újítás az irányelvnek, ott is az ugye a nagy kérdés, hogy ténylegesen mennyire fogják ezt bevezetni a cégek.
Miért lenne ez fontos, hogy ez ténylegesen a gyakorlatban egy működőképes dolog legyen?
Az egész visszaélés bejelentési rendszer, vagy angol ez a whistleblowing, tulajdonképpen azt jelenti, hogy vészharangokat kongatni, ez arról szól, hogyha bárki a szervezeten belül valamilyen jogellenes cselekményt, visszaélést észlel, akkor azt tudja jelezni egy biztonságos csatornán keresztül egy olyan szervezeti egység, vagy szervezet személy felé, aki függetlenül el tud indítani egy vizsgálatot, és meg tudja védeni az ő anonimitását az esetleges retorziókkal szemben. Most mondok egy gyakorlati példát, tehát hogyha valaki észleli azt, hogy még sikkasztás van a cégnél, és úgy érzi, hogy ebbe érintett a felső vezetés, hát őt ugye a felső vezetés vette föl, tehát az ő munkavállalója, hát normál esetben nem tudná az ember, hogy akkor ezt most kinek jelentse, úgy, hogy ne az ő munkaviszonya bánja ennek a kárát, és pont erre vannak ezek a csatornák, hogy ez vagy valamilyen független belső ellenőrzés felé lehet egy ilyen bejelentést tenni, vagy egy külsős ügyvéd van ezzel megbízva, hogy fogadja az ilyen jellegű panaszokat, bejelentéseket, és az alapján a felső vezetés kihagyva lehet, hogy a tulajdonosi szervezet fog elindítani egy olyan vizsgálatot, ami fel tudja tárni, hogy ez valós-e vagy sem.
Tényleg történt a visszaélés, vagy sem.
A felmérések alapján az árbevételnek az 5%-a, a cégek árbevétel 5%-a az a kár, amit az ilyen rendszerek hiánya okozhat egy szervezetnek. Tehát, hogyha felderítetlenek maradnak ezek az esetek, az komoly anyagi kárban is mérhető. De nyilván egy ilyen bejelentő rendszer használható akár egy szexuális zaklatás esetén is, tehát bármilyen esetben, ahol jogellenességet észlel valaki, akkor azt annak a kivizsgálását tudja kérni.
Igen, vagy hogy bizonyos dokumentumokat megfelelően kezelnek-e, személyes adatokkal visszaélnek-e, gondolom, sok minden az, ami felmerülhet ilyenkor.
Sok minden. Erre. Tehát tulajdonképpen tényleg nem is nagyon lehetne bekategorizálni, de rengeteg fajta visszaélés van egy, vagy merülhet fel egy cégen belül, ezek mindegyikére lehet használni. Nyilván az uniós rendelet az meghatározza, hogy mik azok az uniós érdeket sértő cselekmények, amire ez elsősorban szolgál, de a lényeg az az lenne, hogy egy ilyen rendszert kialakítsanak a magán szférában is, mert a közszférában már Magyarországon is ezt alkalmazzák, viszont az uniós rendelet alapján 21. december 17-től a 250 fő feletti cégeknél, illetve 23, tehát két évre rá, december 17-től pedig már minden 50 fő feletti cégnél kötelező lesz egy ilyen visszaélés bejelentési rendszernek a kialakítás és működtetése.
Kis és közepes méretű vállalkozások. Mennyire gyakran találkoztok ilyen ügyekkel? Hogy akkor nézzük a gyakorlati oldalt.
Találkoztunk már, és például a pénzügyi szektorban ez már egy jól működő rendszer. És valóban ha ez működik, akkor a munkavállalókban is kialakul egy bizalom, hogyha ilyet észlelnek, akkor ezen a csatornán keresztül panaszt tehetnek. Nem félnek attól, vagy kevésbé félnek attól, hogy ez bármilyen retorziót szül velük szemben, és védelmet kapnak. Tehát szerintem a védelem az egyik legfontosabb célja ezeknek a rendszereknek, és voltunk olyan helyzetben, ahol pont sikasztás gyanús eset merült fel felsővezetőkkel kapcsolatban, és a rendszer nagyon jól működött, mert valóban ott is a független a szervezeti egység elindított egy vizsgálatot, és nagyon hatékonyan fel tudták deríteni az egésznek a hátterét, és annyira jól, hogy ugye utána, amikor az egészből egy peres ügy lett, mert az lett belőle, akkor nem mindegy, hogy a vizsgálat során készült jegyzőkönyveket az emberek meghallgatásáról, pénzügyi dokumentumok, ezek hogy vannak lementve, hogy vannak elkészítve, hogy azok hogy tudjuk azokat használni majd a perben bizonyítékként.
És ki lehet a bejelentő, tehát erre milyen szabályok vonatkoznak?
Jelenleg a magánszférában alapvetően a munkavállalók, most ezt az irányelv egy picit ki fogja bővíteni, tehát az is lehet, aki egykori munkavállaló volt, vagy az is, aki valamilyen bizalmi kapcsolatban van az illetővel, tehát például a sértettel inkább úgy mondanám, tehát aki úgy tesz bejelentést, hogy nem ő a közvetlen sértettje valamilyen cselekménynek, vagy az észlelője, de mondjuk neki elmesélte egy ebéd során, egy kávézás során, tudja, hogy ő fél a retorziótól, ő meg ugye nem feltétlenül alkalmazott, és ezért ő teszi meg a bejelentést.
Tehát erre is van mód, hogy ne a közvetlen érintett legyen ennek az ügynek az indítója.
Erre is van mód, arra is van mód, hogy valaki anonim módon tegyen bejelentést.
Ezért is kérdeztem, hogy mik a lehetőség.
De jelenleg azt nem kötelező kivizsgálni. Nyilván anonim bejelentések között is van különbség, mert volt olyan ügyfelünk, ahol kaptak egy olyan bejelentést, hogy XY adott csal. Most ezzel nem nagyon lehet így mit kezdeni névtelenül, de hogyha valaki konkrétan leírja azt, hogy a nem tudom melyik tranzakcióval kapcsolatban a gyanú merült fel bennem, hogy ezek vagy azok az utalások nem megfelelőek, vagy az ő barátja által alapított cégekhez vándorolnak, azzal már lehet mit kezdeni, még akkor is, hogyha anonim, és nyilván egy cég érdeke az, hogy ezeket felderítse.
És hogyan kell elképzelni egy ilyen bejelentési eljárást?
Attól függ, hogy miért vezet be az adott cég. Vannak olyan cégek, ahol egy e-mailes bejelentés van. Itt mondjuk az anonimitás az kevésbé kezelhető. Van, aki egy ilyen hotline-t működtet, tehát ahol telefonon lehet bejelenteni, vagy mind a kettő működik, vagy vannak most már külön kialakított szoftverek is erre. Az fontos, hogy garantálják azt, hogy csak akihez a bejelentést tesszük, csak ő látja annak a tartalmát, tehát hogy senki másnak nincsen jogosultsága, hogy oda belépjen erre a felületre, illetve minden olyan személyes adat onnan törlésre kerüljön, ami nem közvetlenül kapcsolódik a panaszhoz. Tehát akár lehet, hogy a panasztevő egy ilyen nagyon nagy történetet ott leír egy csomó irreleváns részlettel, akkor
ami más munkavállalókra vonatkozik.
Ami lehet, hogy más munkavállalókra, és akkor ott már rájuk valamilyen véleményt is formál velük kapcsolatban, akkor ezeket törölni kell a nyilvántartásból, vagy ebből a rendszerből, hogy tényleg csak azok a feltétlenül szükséges személyes adatok legyenek ott kezelve.
Mennyire biztonságos egy ilyen eljárás? Mert ugye az elején is azt mondtuk, hogy de jure meg de facto. Tehát, hogy azért a gyakorlatban ténylegesen mennyire véd meg adott esetben engem bejelentőként a rendszer attól, hogy a végén ne én legyek a kárvallottja.
Attól még, hogy ezt leszabályozzuk, ez sajnos ez még kevés lesz. Tehát, hogy itt fog majd elválni az, hogy most de jure valaki megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek, vagy de facto is fontosnak tartja. Ha fontos neki, akkor fontos az is, hogy a vezetői kommunikációjába ez beépítésre kerüljön. Tehát, hogy legyen egy folyamatos közvetítés a munkavállalók felé, hogy kialakuljon bennük az a bizalom, hogy tényleg biztonságosan megtehetik az ilyen jellegű bejelentéseiket ebben a rendszerben. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Az is fontos, hogy tudják a munkavállalók, hogy egyáltalán létezik ilyen rendszer. Egy uniós felmérés szerint a válaszadók 40%-ának fogalma se volt arról, hogy a cégénél van-e ilyen, vagy nem. Márpedig szerintem azért a nagy multicégeknél valamilyen szinten működik egy ilyen rendszer. Tehát nyilván, hogyha nem is tud róla, akkor nem fogja tudni, hogy hol kell egy ilyen bejelentést megtenni.
Hát főleg, hogy, és itt bocsánat, hogy közbevágok, de hogy nem csak arról beszélünk, hogy sikasztás, hanem mondjuk egy munkahelyi zaklatás kérdése is felmerülhet, ami egy nagy cégnél nyilván hatványozottabban a nagy létszám miatt jelen lehet.
Igen. Tehát ott fontos, hogy tudjon ezeknek a csatornáknak a létezéséről, és bízzon abban, hogy valóban a rendszer védelmet nyújt neki.
Na most az ügyeket lehet húzni, mint a rétes tésztát, ezt ugye tudjuk. Van-e olyan határidő, ami ezt beszabályozza?
A vizsgálatokat főszabály szerint 30 napon belül le kell folytatni. A legtöbb esetben azért ez elég szokott lenni, de hogyha bármilyen körülmény miatt ez kitolódik, akkor se lehet hosszabb, mint 3 hónap. És visszajelzést is kell adni valamilyen formában, tudnia kell az érintettnek, hogy most történt-e kivizsgálás, még hogyha nem is feltétlenül tudja, hogy most annak mi az eredménye, és hogyha nem vizsgálják ki az ügyét, vagy semmilyen visszajelzést nem kap, akkor vannak külső csatornák is, mert az egyes hatóságoknak is létre kell hozniuk egy ilyen visszaélés bejelentési rendszert, tehát mondjuk egy sikasztásos ügynél lehet a NAV felé is bejelentést tenni, de a NAV is kérni fogja azt, hogy vajon az a belső csatorna rendelkezésre állt-e, ő azt kihasználta-e, kihasználta, de nem jött semmilyen válasz, vagy miért pont hozzájuk fordult ebben az ügyben.
És milyen lehetséges jogkövetkezményekkel kell számolni egy ilyen esetben?
Lehetnek milyen munkajogi jogkövetkezmények, tehát hogyha megállapítást nyernek a panaszban tett bejelentések, akkor lehet, hogy aki érintett volt abban az ügyben, legrosszabb esetben ugye a munkaviszonya megszüntetésre kerül. Tehát lehet egy munkajogi része, ha az valamilyen bűncselekmény, akkor annak egy feljelentés és egy büntető eljárás is lehet az eredménye. Tehát ez tényleg attól függ, hogy mire vonatkozott a bejelentés.
És gondolom nyilván ennek súlyosságától függően lehet egy fegyelmi eljárás, egy figyelmeztetés, vagy lehet egy sokkal komolyabb jogkövetkezmény is.
Bármilyen hatósági eljárás, akire tartozik az ügy.
Tehát a whistleblowingról, a visszaélés bejelentő rendszerekről beszélünk. Sok ilyen ügyre számítasz? Számítotok a jövőben?
Szerintem az ügyek száma nem fog nőni, mert a nagy cégeknél Magyarországon szerintem van már ilyen. A szabályozott iparágakban szerintem ez elég jól is működik.
Tehát esetleg a kis- és középvállalkozásoknál lehet több ilyen ügy?
Ott lehet esetleg több ilyen, de lehet, hogy náluk ez nem lesz egy annyira formális dolog, hanem tényleg csak egy e-mail címet erre létrehoznak, vagy az a kolléga, aki ezt felismerte telefonon, fölhívja azt az ott telefonszámot, és úgy derül ki. Tehát, hogy szerintem a kisebb cégeknél nyilván ez egy kevésbé lesz szigorúan formalizálva az eljárás.
Beszéljünk most akkor egy picit eltávolodva a szakmától, a munka és a magánélet határáról, vagy annak a meghúzásáról. Ugye az elmúlt egy év az egy teljesen rendhagyó év volt, ráadásul a te életedben ugye kicsi gyerekekkel, home office-ban, ahogy említetted, és ökölszabállyal, hogy akinek előbb csöng a telefonja, az, aki félre tud vonulni és dolgozni. Mennyire folyik így össze a munka és a magánélet, és mennyire próbálsz meg időnként határt húzni?
Az én életemben ez a határ, ez már a gyerekek megszületésével elmosódott lényegében. Tehát, hogy ez a része, az, hogy mondjuk este ülök le dolgozni, ez nem ért váratlanul most a home office alatt sem. Ami talán nehezebb volt, hogy korábban én úgy húztam meg a határvonalat, hogy amikor már tudtam, bementem az irodába legalább csak egy pár órára, amikor még nagyon picik voltak a gyerekek.
Tehát most van egy óvodás és egy bölcsödés.
Most van egy óvodás bölcsödés. Hát ugye amikor megszülettek, akkor ez nem volt egyszerű a szoptatás mellett kiszámolni, hogy akkor most szoptattam, akkor körülbelül van 4 órám, abból 3-4 óra bemenni meg hazajönni, de akkor egy 2 órát ott tudok tölteni, aztán
és azt rohantam
haza, és azt akkor nagyon hatékonyan, már akár egy-két telefont tényleg a kocsiba is elintézve. De nekem akkor is fontos volt, hogy legyen ez a külön választás, mert azt úgy éltem meg, legalábbis például az első fél évet, amikor megszülettek, hogy akkor így nagyon összemosódott, hogy ha a gyerekekkel akartam foglalkozni, sokszor a munkán járt az agyam, ha épp dolgoztam, akkor lelkiismeretmódásom volt, hogy miért nem a gyerekekkel vagyok, és akkor én ezt úgy oldottam meg, hogy tényleg, ha tudtam, inkább bementem az irodába, ha csak 1-2 órára is, mert akkor fizikailag elválasztottam a kettőt, és valahogy én az irodába, az én kis asztalomnál ott kikapcsoltam, tehát ott elengedtem azt az örökös aggódást, hogy mi van a gyerekekkel.
Ezt meg lehet csinálni.
Viszont a home office-ban, ami most nehéz volt, hogy ez így összefolyt, és ugye a gyerekek szeme láttára, tehát hogy ők is azt látták, hogy állandóan telefonálunk, állandóan a laptop előtt ülünk.
Sokan vagyunk ebben a helyzetben, igen.
És nekik, ugye ők még a koruknál fogva még nem nagyon lehetett ezt elmagyarázni, vagy nehezen tudtuk még megértetni, hogy most dolgozunk, hogyha telefonálok, akkor ne akkor kérjen tőlem valamit, vagy ha bemegyek a dolgozószobába, ne jöjjön utánam. Tehát ott ez volt a nehézség, hogy megint ez a kettő, ez így nagyon összefolyt.
Mennyire tapasztaltad az elszigetelődés, a stressz hatását a kollégáidon, saját magadon akár, vagy magatokon otthon?
Kezdem magammal, mert ott abszolút nem tapasztaltam, tehát szerintem annyi volt a feladat, hogy lélegzetvételnyi időnk se volt, tehát ott nem tudtunk elszigetelődni. A kollégáknál viszonylag alacsony az átlag életkor, a többségük még most állt a családalapítás előtt, és ők szerintem márciusban ezt egy ilyen óriási szabadságként élték meg, hogy jött a tavasz, otthon voltak, felszabadult egy másfél órájuk egy napban, mert nem kellett munkába járni.
Vagy ügyféltalálkozókra kimenni.
Így van, viszont ahogy jött az ősz, a tél, és ez még mindig ugyanaz volt, akkor már ők is kezdtek azért jobban befordulni, és mi soha nem tiltottuk meg, hogy bejöjjön valaki az irodába, inkább szabályokat állítottunk fel, hogy egy szobába egy ember legyen, a konyhába így közös ebédelgetések, meg kávézgatások ne legyenek, tehát hogy tényleg a távolságtartást azt tudjuk tartani, és egyre többen kezdtek visszaszivárogni az irodában, mert kellett nekik az a rutin, meg a kapcsolódás a többiekhez, még ha csak annyi, hogy tényleg egy-két percet beszélgetnek a folyosón.
Igen, van egy emberi oldala, meg a másik a munkavégzés terén, a brainstorming, a közös gondolkodás, egymás segítése, tehát ez is egy picit ugye kimaradt most az elmúlt egy évben az életünkből.
Igen, és szerintem ez nagyon más, hiába van videokonferencia, egészen más a dinamikája, amikor úgy beszélgetünk, vagy amikor az irodában egy asztal köré tudunk ülni, és ott átbeszélünk valamit.
És véleményed szerint a home office terjedése, mert ugye ennek van jó oldala is, ugye beszéltünk arról, hogy mennyi pozitívuma volt, és hogy mennyi, hát ha negatívum, vagy mondjuk korlátozó tényező, ami az életünket befolyásolta, milyen társadalmi változásokat hozhat szerinted magával?
Szerintem sok cégbe fogja valamilyen szinten vezetni, de nyilván azért ez alapvetően a szellemi foglalkozásúakra lesz igaz, mert nyilván aki vagy gyárba dolgozik, vagy pékén dolgozik,
nyilván
vagy pincérről
nem
fog
működik,
tudni.
Igen.
Tehát, hogy ez nem tudom, hogy ez a társadalomnak mekkora részét teszi ki, és azon belül is bizonyos szakmákban ez jobban megvalósítható. Kertvárosi, külvárosi környéken lakunk, pont tavaly, ahogy kezdődött a karantén, akkor költöztünk, és ott például látom, hogy a környéken rengetegen home office-ban dolgoznak. Most, hogyha ez ugyanúgy megmarad, még hogyha nem is 5 nap, de mondjuk egy heti 2-3 napban otthon lesznek, most a környékünk azért túl sok infrastruktúra nincs, lehet, hogy ezek elkezdenek kiépülni, mert nem úgy keresünk munkahelyet, hogy ott minden közelben elérhető legyen fodrász, teniszpálya, konditerem, bevásárlási lehetőség, hogy gyorsan kiszaladjunk és elintézzük, mert tudjuk azt, hogy úgyis, tudom, csütörtök pénteken otthon vagyok, akkor ott a környéken gyorsan elintézem, és akkor ugyanúgy nem a hétvégéből kell erre időt szánnom.
Azt mondod, hogy akkor azért tágabb értelemben is befolyásolni fogja az életünket az elkövetkező időszakban a pandémiai, illetve annak hatásai.
Szerintem igen, és ezek szerintem jó változások, hogyha egy kicsit így fellendül, akár itt az infrastruktúra, akár a személyi kapcsolatok, hogy a szomszédokkal, akár a tágabb szomszédok, tehát akikkel egy utcában lakunk. Én most látom, hogy 4:30 körül mindenki kimegy oda az utcákba, a gyerekek bicikliznek, apukák is melegítőbe, sosem láttam még ennyi melegítős apukát hétköznap esténként, és mindenki így kirajzik, és elkezdünk beszélgetni. Azt se tartom kizárnak, hogy a következő ügyfelünk az egy ilyen személyes kapcsolatból
is
fog kialakulni. Tehát, hogy mivel több időt töltünk otthon, több idő jut a tágabb környezetünkre is, és szerintem ez elindíthat pozitív változásokat.
Mi töltött téged az elmúlt egy évben? Mi az, ami a nehezebb pillanatokon átlendít?
A nagyon nehéz pillanatokon az, hogy egyszer vége lesz minden rossznak, és talán majd a következő nap az jobb lesz. Illetve tényleg, amikor nagyon a sűrűjében voltunk, akkor hát ugye egy napnak az azonos lefolyása, az ad azért az egésznek egy monotonitást, de valahogy egy idő után az mégis megnyugtatja az embert.
Vagy egy rutint.
Este 8-9-ig azért csak elalszanak a gyerekek, és akkor csak meg tudunk inni egy pohár bort, és akkor már az ember már délután 5-kor nézi az órát.
Hogy mikor lesz az a szusszanásnyi szünet,
igen. És akkor egy kicsit szusszanhat.
Mennyire tervez egy ügyvéd hosszú távra, és ez változott-e az utóbbi időben, mondjuk a Covid-a pandémia hatására?
Nyilván alapvetően irodaként hosszú távra kell terveznünk, tehát akár most a kollégákat is értem ez alatt, hogy jelöltből ügyvéddé váljon azért az egy 4 éves folyamat.
Az ő képzésük,
az
segítés.
Ő képzés, és hát az a legideálisabb, amikor ez nálunk kezdődik, és nálunk is lesz valaki ügyvéd, de ugyanúgy egy irodaválasztásnál. Most talán pont a most zajló változások miatt nagyon sok mindent nem tudunk, hogy hosszú távon mi fog beválni. Tehát mondjuk akár, amiről beszéltünk itt az otthoni munkavégzés, hogyha ahhoz akarunk alakítani például egy irodai kialakítást, az tényleg bűködni fog-e 3-5 év múlva, vagy egy évig még tök jól lesz, mert mindenki ebbe a home office lázban ég, aztán utána visszatérünk a hagyományos munkavégzési módszerekhez, és akkor viszont talán ne ahhoz alakítsuk az irodát. Tehát, hogy szerintem most ilyen kérdések vannak legalábbis nálunk napirenden, és ezek most olyan változásoknak az elején állunk, aminél nehéz nagyon hosszú távra előre látni, tehát az ember valamit próbál satszolni, hogy mi az, ami talán legjobban illik hozzá, és akkor ahhoz alakítani a berendezkedését, de speciál nem 5-10 évre.
És legfeljebb rugalmasan újra alakítani.
És a rugalmasság szerintem most egy nagy szó minden területen, tehát akár munkaerő, a munkavégzési hely, tehát szerintem ez lesz az a hívó szó, ami akár a Covid-dal érintett szektorokba, aki rugalmas tudott maradni, azok, akik könnyebben átvészelték. Én beszélgettem taxisofőrrel, akinek teljesen leesett a bevétele, ahogy elindult a Covid, és elkezdett ételfutárkodni. Tehát, hogyha valaki képes a változásokhoz könnyen idomulni és rugalmas lenni, akár egyéni szinten, akár céges szinten, azok lesznek azok a cégek, akik a tehetséges munkaerőt magukhoz tudják vonzani, meg tudják tartani, és az ügyfelek is akkor hozzájuk fognak vándorolni.
Így kell ügyvédirodaként is gondolkodni.
Így van.
Köszönöm a mai beszélgetést.
Én is köszönöm.
Párkányi Rita ügyvéd, a KCG Partners ügyvédi társulás partnere volt a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.